A lovasok a város kapuja elé értek, vártak a gyalogosokra. A nép ezer számra ott tolongott a melvédek körül, minden háztető és minden ablaknyílás virágba borult. Hajnal óta kigyomláltak minden kertet holulában. A követek tolsátra meglobogott, most már ők vannak otthon, s a tlaszkalabéliek a fagyosan fogadott vendégek. 6000 vendég, aki kívül rekedt holul a falain, mert a tlaszkalai gárda elkísérte Cortést az útra. Cortés előtt bókolt a magisztrátus, tóga félékben díszelektek a főpapok, kacikák vonultak díszes gyaloghintókban, s felfők bodroztak a füstölőkből. Minden lágy volt, mosolygó, elragadtatott. Finom és puha népek tollas fészke. Sehol semmi fegyveres, katona kürtök harsogása, az a fekete morajlás, mely Tlaszkalát, a férfi várost belepte, amikor a háború és béke után önként barátságra hódoltak. Falakon belül voltak már, de csak Ordaz, ő tudta egyedül, egy emlékkapujából milyen ezerszeres csodát rejteget Anahuac szent városa. Szóltak az üdvözletek, hatalmas agyaktrombiták harsogták a békét és üdvözletet, minden szem szomjasan rátapadt a vörösbarna, szörnyű arányú várostoronyra, mely legmonumentálisabb épület volt az általuk ismert egész világban. Ha valaha láttak volna Gúlát, valamelyikük járt volna a piramisoknál, most mutogathatott volna, s idézhette volna Cheops nevét. De ők csak Granada szellős csodatermeit látták, Velence vízre épült palotáit, egy-ketteje Nápolyt vagy Párizst. Így szomjas csodálattal itták be a méretek hatalmát, egy sem volt a martalócok között, aki ne borzongott volna valami keresztül, valami irtózatos, ismeretlen hatalom ereje, amint kőbe, malterbe burkoltan elébük csillan. A várostorony, a Teokalli háromszor akkora lehetett, mint Cheops piramisa. Csonka Gúla teste lassan, emeletenként keskenyedett. Alapja még egész város volt, irtózatos arányaival, körbefutó folyosóinak farrendszerével, melyet keskeny udvarok és folyosók szakítottak meg, lodzsás testükkel, közbe-közbe kariatidászerű oszloprendszerekkel. Így számtalan kisebb-nagyobb terem képződött, mely átjárókkal kötötte össze a külső és belső falakat. Az alsó fal dísztelen volt egymás barót kötőanyag nélküli kőkockákból. A rések oly parányiak voltak, hogy közükben kicsorbult volna a legfinomabb késpenge is. Az ajtók felett hatalmas, széles fríz szaladt végig, melyet ornamensek díszítettek, majd istenek ábrázolása százszorosan változó formában ugyanaz az előre bukó kesejű tollas istenség hatalmas kígyó farkával, kezében obszidiánkés, ölében emberfej, alul halálfejes figurák megint fejeket cipelnek, minden tele nyugtalansággal, sehol egy pillanatnyi elernyedés, megpihenés. Az isten alakok a halál szüntelen feszültségét villantják, mindenütt komor, vicsorgó ábrázatok, sehol a szelítség, megenyhülés plasztikája. Mindenütt vér, kegyetlenség és halál. A hatalmas plató udvart alkot, melyen újabb templom emelkedik. Ezen új istenség teknős béka teste kúszik keresztül új és új figurák folyondárai. Így keskenyedik négy emeletre egymás felett a Teokalli. A legfelső templom szárnyi frízeit, mintha szárnyas kígyó ölelné körül, száz láb széles testével. Közben-közben meander folyondárok, melyek messziről arabeszkírás formáit mutatják, keretbe fogva a vérfröccses, alvat matériájú fekete oltárt. Magát az utolsó tetőt agyonfaragott pilaszterek támogatták. Az egyes emeletekre kívülről felfutó lépcsőkön át vezetett az út. A kőkarfák sárkányfejeket, skígyótesteket ábrázoltak. Az első szentély észak, a második kelet, a harmadik nyugat, s a legfelsőbb szentek szentje dél felé fordult. Bent a fal alsó szegélyén reliefek húzódtak végig. Emberek vagy istenek figurái, tollkoronával, Orrukban hatalmas karikákkal, súlyos fülönfüggőkkel, s kezükben ékes díszpajzsokkal. Az ajtók galériára nyíltak, és ebből hátsó zárt ablak és ajtó nélküli sötét terembe vezetett a lépcső, mely a csiga vérveres jelével volt díszítve. A 170 láb magas épületet a város legendába vesző mitikus királyának, Quetzalcoatlnak örökös szentélye koronázta. Ősidőkben nyúlik vissza a holulai csonka piramis sorsa. Mondák borították be, egymásba öltött nemzetségek változó kultuszait szolgálta. Látta testben, élő ember formájában valaha a létező Toltek Quetzalcoatl, aki miként Buddha ott állt az ember és Isten szakadékán. Akkor még virágok koronázták, szelíd volt az arca, kezében hatalmas ágat tartott, melyből gyümölcsök kései illata áradt. Még nem volt sehol sem nyoma a vérkultuszának, szelíd építő toltekeknek Hérosz fejedelme volt, akik elmerültek a törzsek fekete áradatában. A mexikói fenség népe ájtatos lélekkel zarándokolt a nagy templomhoz, Böj Tölcs mutatta áldozatát. Toltekek, otomik, totonákok, asztékok, teszkokóbeliek, távoli kempoáliak, száz és száz egymást keresztező kultusz görnyedő rabszolgái. Lelkükkel e templom felé fordulva keresték feltépet szíveken át egymásnak testvéri lényegét. A templom mellett kisebb piramis húzódott meg, az áldozatok megtisztított, kifehéredett koponyái. Amint döngött a spanyolok lépésének dala a sima, kemény kövezeten, a fiatal Diaz, aki esténként szorgalmasan rótta naplójának sorait, s naphosszat keresett új és új csodákat, hogy megörökítse emléküket, Diaz kiugrott a sorból, s széttárt a karját. Nézzétek! Spanyolok, nézzétek! Mindenki arra fordult. A százezer vigyorgó sötét koponya halál mementót ijesztett fel. Olmedo intonálta a mizererét, mindenki keresztet vetett, keményebbre markolta a lándzsa véget, és meglökték egymást azok, akik csak belesodródtak a mexikói kalandba. Nem voltak sorstalan, öreg, sok sepphelyes martalócok. Még egyszer, pajtás, hazamenni Kubába. Számolták a templomokat. Cortés 40-ig vitte. Ez volt az új világ egyik legnagyobb városa. Az utcák szélesek, kövezettek. Piszoknak, szennynek nyoma sem volt, emberek hatalmas tömlőkkel vizet locsoltak, s a járókelők után összeseperték a gyér hulladékokat. Sok-sok ezer ház sorakozott, kerületekbe csoportosítva. Széles, lapos tetejük virágos kerté volt alakítva, az emberek ott szorongtak és integettek, olyik a rózsákat dobott, egyet-egyet ezekből a nagy, puha virágokból, melyeknek illatától megrészegedik az ember. Köntösük finom és himzésekkel, drágakövekkel ékes volt, nem lehetett fegyvereseket látni, mintha csak puha, kényeztetett emberek élnének benne, s nem látná senki az utcákon, s a templomok lépcsőjén nyüzsgő ezernyi koldust, kiaszott tenyerükkel kifelé fordulva alamizsnáért. A martalócok, akik szabadrablásból, fosztogató városlátogatásról álmodoztak, zárt, töretlen rendbe vonultak be az egyik templomcsarnok óriási pitvarába. Itt felállították az ágyúkat, szétoszlottak az őrök, bent kijelölték az egyes szakaszok pihenőhelyét, kiki lerakta hálógyékénye mellé batyuját, a tisztek elhelyezkedtek a kiskamrában. Ez lesz a holulai kvártéj. A tanácsurak füstölőedénye ott himbálózott Marina előtt, és bevonta illatos füsttel az egykori szolgáló leányt. Mire eloszlott a fátyol, égő, fekete szemekkel találta szemben magát, szinte érezte, mint perzsel egy fiatal főnök tekintete. A testén végigborzongott valami különös, gyönyörű érzés. Urai közt már régen nem érezte azt, hogy fiatal. Évek ráncaival öregszik minden gyötrelmes napon, s hogyan gondolna gyönyörűségre, amikor minden sarokban reális uraira is a halál leselkedik. Az ifjú kacika szót váltott vele. gyönyörködött beszédében, finom, választékos ritmusában, ahogy egymásba szőtte hosszú, virágos mondatait. Mindez csak pillanatokig tartott, mert már megindult a menet, mely a sápadt arcúak nagyurának fogja bemutatni Cholula a szent városát. Cortés lovag sarkantyúja végigpengett a hatalmas, egymásba illesztett köveken. Kis testőrsége élén tolmácsai közt ment, kesztyűs kezét hátán összefonta, egy-egy útkeresztezésnél megállt. Megmérte magában a házak szélességét, feltekintett erkélyeikre, kereste a csatornák elágazását, s nyugtalanul kutatta végig a házak széles, elkerített tetejét. Kérdezett. Rövid, egyszerű kérdések voltak, melyekre bő, végtelen válasz pántlikázott elő. Amikor a harcosok száma felől érdeklődött, a város egyik ura feltállaltatta a frissítőt. Bementek egy széles, nyílt sarlókba, ahol alacsony asztalokon roskadásig megtelve hevertek az ennivalók. Jó rész csak gyümölcs, virág, erjesztett italok voltak, istenfejű, csodálatos kancsókban és mázas testű poharakban, virág, szín, étel egybeborult, s látszott, kulináris művészetének legjavát akarja feltállalni egy különös idegen világ. Az ifjú kacika kézen fogva hozta édesanyját. A matróna szertartásosan nemes asszonyok módjára meghajtotta Cortés előtt fejét. Özvegyeknek kijáró hófehér örök gyászköntöst viselt, melyet csak itt-ott szakítottak meg fénylő drága kövek. Végig szaladt szeme a spanyolok során, és aztán Marinál megállapodott. Oda ment hozzá, fogadta üdvözlését, s halk hangon mondta neki, hogy másnap tiszteletére díszbe öltöztetni asztalát, Marina ura felé hajlott, engedelmét kérte, hogy elmehessen. Cortés szemével intett, menj. Este körüljárta az udvar bejáratot, s átrendezte az őrálló fegyvereseket. A kapunál megállt előtte az egyik kempoáli főnök, aki a hadjárat megkezdése óta híven követte mindenüvé. A hangja suttogóvá vált, ahogy a tolmácshoz fordult. Nagy uram, hűségesen szolgáltunk-e téged? Cortés bólintott. Jutalmaz azzal, nagy úr, hogy hazaengedsz otthonunkba. Mi kívül vagyunk a városon, az éjjel nyitva van csapatunk előtt, ma még elérjük a békésebb határt. Hajnalra jön talán a véres parancs, akkor mi már nem leszünk Cholulába bezárva. Cortés ismerte borús, kiszámíthatatlan nyugtalanságot, mely szellemjárásokkal fűszerezte az indiánok véres harcmodorát. Beszélj nyíltabban. A főnök aggodalmasan körülnézett. Látod, nagy uram, sajnállak téged, és sajnállak embereidért is, akik itt maradnak a vadfogóban. Nem hallod, hogy körös körül hasogatják, döntik a fákat, torlaszok lesznek belőlük, melyek elállják az utat? Hallod, most milyen csendesek az istenek? Ma várnak, ma türelmesek. Nyalogatják ajkuk szélét, mint éhes puma a bozót szegélyén. Vajon hallottál-e kürt szót a Teokalli tetejéről, mióta itt vagy? Te tudod-e, hogy miért néma minden, miért szünetel ma az áldozat? Ha bemennél a templom zárt, titokzatos udvarán, láthatnád, amint száz és száz fogoly mézzel és serrel hízlalja magát, hogy húsuk lágy és édeskés legyen, amikor eljön az idejük. De a papok várnak. Úgy mondják maguk közt, legyen étvágya a tollas kígyónak. A másik mondja, régen volt, hogy jól lakott huicilopotli. Az örege könnyes, egybeborult szemével nézett rá, ahogy mondta. Önkéntelenül felnézett a toronytemplom tetejére. Apró hangyaformák szaladgálhattak, kezükben illanó fények, fáklyák, mécsek, jelzőtüzek. Az este némán feküdt végig a Szentvároson. Hajnalban ételeket kaptak. Zsákokból és kosarakból dőlt a gyümölcs, manióka, pálmaliszt, frissen hasított néma kutyák, gombák, gyümölcsök, mészser. A katonák lakmároztak, aztán tizenként egy-egy muskétással elhagyhatták az erődített szállást. Így lett dél, amikor eljött a nagy özvegy két szolgáló leánya Marináért, hogy elkísérjék úrnőjükhöz. Marina búcsúzott Cortéstől. Egy pillanatra elakadt szava, aztán lehajolt kezéhez, mint az apródok tették, és megcsókolta. Cortés lassan tagolta. Marina, mondom neked, légy okos és vigyázz magadra. Ha téged akarnának törbecsalni, Istenemre mondom, kő nem marad kövön kolulában. Estére, amikor bezárul a tábor, itt légy. Xamarillo kísérte a palota házig, melynek kapujában már várta az ifjú kacika. Egymás felé hajlongott a két férfi, aztán az apród odavezette Marinát, indián nyelven mondta a szokásos üdvözletet, és átadta neki Cortés apró ajándékait. Xamarillo elbúcsúzott. Marina meg eltűnt a palota belsőbbik udvarán. Itt várta már az özvegy, körös körül szolgáló asszonyai, akik kíváncsian lesték azt a nőt, akiről most legtöbbet beszélnek a tartományokban. Mint leánykérő ünnep, olyan szertartásos, s mégis bensőséges volt a fogadás. Rendre megcsodálták Marina apróságait, a kesztyűt, melyet nem ismertek a tájékon, az olmedő atyától kapott imakönyv, iniciálé és drága képeit, melyekről Marina bizonygatta, hogy írás. Majd spanyol szavakat mondott, melyeket megtanult. Egyes tiszteknek, kapitányoknak nevét. Kihúzta könnyű spanyol tőrét, és azzal metszette szét a kukoricalepényt. Végül ő is kirakta ajándékait. Tarka foglalatú foncsorozott tükröcskét, és egy velencei kristálypoharat. A délután harmadik órája volt, amikor megszólalt a Teokalli tetején az agyakkürt. A fiatal kacika felemelkedett. Tanácsülésre kell sietni, egybegyűlnek a főnökök. Ketten maradtak. Az asszony hosszan beszélt, vagyonról és sorsról, mely istenek kezéből átsurog emberekébe lassan, mint olvadó arany. Maradjon Marina vélük. Marina urára hivatkozott, Cortés a nagyúr nem enged engem. Özvegy. Urad, jó úr, sajnálom, hogy csontjai fehéredni fognak a száraz napon, s koponyája világos folt lesz a százezer koponyák hegyén. Marina. Miért mondod ezt, asszonyom és anyám? Özvegy. Fiam csodálattal vett körül téged, és én azt érzem, amit a fiam. Így kérlek, maradj nálunk, és légy úrnő utánam hajlékunkban. Marina. Úgy jöttem ide egy szál köntösben, s nem hoztam el semmit, amit már magaménak mondhatok. Ki hallotta, hogy anyja helyett anyja házába üres kézzel jön meg a menyasszony. Ha akarod, asszonyom és anyám, visszatérek. Özvegy. Én nem állíthatom meg a csillagok járását, és nem parancsolhatok az időnek, hogy ne teljék. Én sajnálom gazdáidat, de felettük ki van mondva a szó. Te ide tartozol népeink közé. A te testedet ne fesse véresre véred. Ha fiam asszonya leszel, s itt maradsz közöttünk, ez a ház megvéd téged, ha senki mást nem is fog megvédeni. Marina, mit kell tennem? Özvegy, ma csendes éjszaka lesz. A felhők ráesnek a fiatal holdra. Ma fogják felszedni az utak kapcsait, és megszaggatják a földruháját. A kövek ott súlyosodnak a háztetőkön. A férfiak élezik fegyvereiket, és új inakat húznak az ívbe. Az asszonyok kivonultak a hegyekbe, hogy el ne érje őket a csörömpölő szörnyetegek tüzes torka. Marina, könyörgöm, mondd meg, meddig van időm? Özvegy, fiam nem jelzett perceket. Nem asszony dolga ez, és én is kihúzottam volna a város szélére, ha téged nem kellene megmentenem. Lenyugszik a nap, és fel kell. Délben magasan áll, és a melegben elpillednek a vitézek. Csend lesz. A meleg ráesik a fedelekre, s a ser, melyet küldünk, álomra bírja a legényeket. Mire alkonyodik, megszólal a nagy kürt holulában, s éjfélre kitátja szörnyű száját Hui Cilapotli. Marina. Asszonyom és anyám, köszönöm a jóságodat. Elmegyek, és egybeszerzem kedvesemet. Mosolyogni fogok, és nem siratom gazdáimat. Készülök az útra, mely házadhoz vezet, és éjszaka után reggel megjelenek hajlékodban. Mikor megjött, Cortéshez sietett. Nem kellett tolmács. Tőszavakat mondott, melyek úgy pörölyöztek, mint vér, halál, menekvés, éjfél. Egy éjszakád és egy nappalod van, nagy uram, ha kívánod, hogy életben maradj. Két járőr ment ki a kapukon. Az egyik végigosonta a Teokalli pitvarában, ahol estímára gyűltek egybe Quetzalcoatl papjai. Csillogó kristályokat mutattak, s kezükkel hívták mosolyogva őket. A másik őrjárat lekanyarodott az özvegy laka felé. Ortegia az apród vezette, aki ez időtájt már törve beszélte az aszték nyelvet. Marina szavával jött meg, s kérte a nagyasszonyt, tisztelje meg őket estebédre. A két pap hallgatott. Cortés kezében drága kő csillant, üvegkövek, zöld és piros kő foglalatban. A két pap szeme rátapott. Percek múltán már ujjakkal mutatták, merre kanyarodnak az ösvények a város végén, ahol hallgató bokrok mögött meghúzódnak a fegyveresek. Hívatta királyi edzőt. Kegyelmed, örökítse meg, hogy minden vér, mely kiontandó lesz, lelkükre és fejükre szálljon. Míg elvezették a félelemben fesegő papokat, akik görcsösen szorongatták kezükben a színes üvegköveket, már jött az özvegy, sértett méltósággal, mert a vendégség helyett fekete tekintetű katonák közt vezetett az út. Marina ismételte a tőle hallott szavakat. Az özvegy nem tagadott, hanem vádolt. Kígyó jött házamba és megcsípett saját nyaszajámban. Marina felállt. Én asszonyom és anyám, uram, kenyerét eszem. Jó volt hozzám. Te pusztulásról beszéltél. Kígyó és kojota lettem volna, üvöltő réti farkasa elnyelem beszédedet, elszököm tőlük, s a te házadból nézem, mint festi újra és újra veresre szívük a barna követ. Jó szót, jó szóval gyógyítok, asszonyom és anyám. Könyörögtem Malinchénak, hogy adjon te néked, fiadnak, házad népének kegyelmet, ha eljön a büntetés órája. Házad előtt őrség fog állni, és fiadat én fogom megmenteni. Marina, virágos kapulánya, nem kígyó, aki éjszaka hatol be a nyaszajákba, ezt nem mondhatod rólam soha, asszonyom és anyám. A tisztek előtt Cortés felolvasta a jegyzőkönyveket, elmondta mindazt, amit még Tlaxcalában hallott, Marina útjait, a papok félénk egybehangzó szavát. Két indián elindult a városfalakon túlra, hogy parancsot kapjanak a tlaxcalaiak. A tisztek menjenek végig a szállásokon. Csendes szóval keltsék az embereket hajnaltájban. A legénység egyen meg minden ételt, mely a következő napra kiosztásra rendeltetett. Olmedó atya végigment a sorokon, kérdezte, kinek lett nehéz a lelke, s a legények tudták, hogy ez mit jelent. Reggelre Cortés üzenetet küldött a tanácsházba, kéri az egybegyűlt atyákat, tiszteljék meg, hogy elvonulásának részleteiről értekezzék, és ugyanakkor fogadják szívesen a frissítőt, melyet tiszteletükre felszolgál. A város olyan csendes, olyan kihalt volt, mintha valami átok feküdt volna rajta. Marina a szegény asszony köntösben kémlelte végig az utcák rendjét. Semmit sem látott, csak mondtam, holul a torkában ugrásra vár a nagy kiáltás. Delelőjén állt a nap, amikor szivárogni kezdtek a nagy csarnokba a tanácsurak. Kacikák jöttek, tisztjeikkel, csatlósaikkal vegyesen, néhány százan. Kíváncsiság is hozta őket. Megnézni a fehér szellemek szállását, s aztán mesélhetett fiadnak és fiatfiának, a nagy jelek évében esett meg holulában a csodálatos, fehér fényű áldozat. Amikor már mindegyütt voltak, Marina meglátta ifjú barátját. Sötéten és bizonytalanul nézett, anyját kereste, aki tegnap óta nem tért haza. Marina intett neki, s a folyosó hajlásában szót ejtett vele. Anyád én nálam volt. Este elszenderedett, te tudod, teste törékeny. Menjél és légy vele, fiú módjára. Az őrálló katona anyjához vezette, s aztán utána és bereteszelte a kaput. Eddigre már a vezér teljes fegyverzetében ott állt lóháton tisztjei közt. Mindnyájan vértekben, a tüzérek kanóccal az ágyuk mellett, Méza összehúzott szemmel figyelt, a lovak nyugtalanul toporzékoltak. Holul a béliek, adjatok számot arról, miért akartok bennünket elveszíteni, minket, akik nem bántottunk titeket. Mi azt kértük tőletek, hogy forduljatok el a gonosztól, ne áldozzatok többé embereket. mi minden erőszak nélkül kértünk benneteket, hogy válasszátok az igaz utat. És ti kövekkel, kötelekkel és hurkokkal válaszoltatok, melyeket a Teokalliban felhalmoztatok. Vajon barátok módjára zárjátok el az utcákat, szeditek fel a köveket, döntögettek fákat rá és ástok farkasvermeket? Vajon miért küldtétek ki a városon túlra asszonyaitok a gyermekeiteket? Tudom, hogy a közeli szakadékokban sok-sok ezer mexikói harcos leselkedik. Nem titok előttem, hogy fazekaitokban só, fűszer és aranyalma várja tagjainkat, hogy felfaljátok. De ha ezt akartátok, álltatok volna ki harcosok módjára, miként a tlaxcalabéliek, s nem falaitok mögé csalogatni, miként gyáva préri farkasok. Isteneiteknek spanyolok szívét ígértétek, de bálványaitok tehetetlenek, hazugok, és mi helyettünk ti juttok a kárhozatba, mert betelik felettelek Kasztília törvénye, mely halállal bünteti a hitszegőt. A muskétás kezében eldördült a fegyver. Méza összes ágyúi belelőttek a mormoló, díszruhás, ingadozó tömegbe. Megszólaltak a trombiták, a legyező formán előre nyomuló dárdák acélfeje beledöfött a sokaságba. Holul a rémnapja? Szervezett katonai erőt sehol nem találtak, mely útjukat állhatta volna. Voltak, akik házaik mélyén tollaszták nyilaikat az éjszakai küzdelemre, s most halálra rettenten az ágyúzajtól belerohannak az üldözőkbe. Minden szörnyű ösztön egyszerre szabadult fel. Kevés asszony és kevés gyermek maradt odahaza, hogy enyhítse a kiömlő bosszú áradatot. Zsoldosok rohantak neki a bezárt ajtónak, feltépték a templom szentélyeket, legurították a bálványok testét, hogy aranykapcsukat szedegessék, mások meg véres kézzel tépték ki a papok fülbevalóit, kardérre hányva a nekíra modókat. Vér, vér, vér. Cortés tisztjeivel járt a fő utcákat. Vigyázott, csóvát senki se vessen, kerüljetek minden tüzet, ez volt a parancs. A második úgy szólt, szabad rablás, de pulkét ne igyék egyiktek sem. Harmadik, vigyázzatok az asszonyokra, spanyolok vagytok. Itt-ott négyen-öten egy lányt földre tepertek, a kaszárnya éjség felszabadult, elszabadultak a martalócok. Olmedo atya ijedten fogta át Cortés karját. Könyörgöm. Fúvassál takarodót, nagyuram. Nem bírom nézni. Úristen előtt hogy adsz majd mindenről számot? Fúvassál takarodót, nagyuram. Cortés habozott. Atyám, mi magunk élet és halál között járunk. A rémület egyengeti az utakat. Ha nem félnek tőlünk, magunkban elveszünk. Fekete árhömpölyög a kapuk előtt. A tlaxcalaiak. Kapták a jelző muskétalövést, és most berohantak kőkéseikkel, buzogányaikkal, fakardjaikkal, már majdnem spanyol módra, csapatokban, átéhezett százesztendő minden gyűlöletével. Mint a villám találtak ráz, elrejtettekre, minden egybefolyt, utcazajt, halálüvöltés, győzelmi mámor, kiszakadó sikoly, irtózatos órák voltak, test szegült neki a testnek, itt-ott egybeverődött 100-150 holulai, hirtelen előkapott nyársaikkal, falnak támaszkodva, körös körül pár száz feketére mázolt, vérszomjas vadállat, olyik a gúzsba tört nyakkal, egybe zsinegel csuklóval, istenek fogjának leülésre. Vér, vér. Holulában órákon és órákon át patakzott a vér, nem volt eleje sem vége, mintha a nap nem nyugodnék le sohasem. A Teokalli tetejére menekültek a főpapok. Hullák véres csonkasága, most nem fedezte sápadságukat. Kezükben nem tartottak még remegő ember szíveket. A legfelsőbb szentély szárnyas kígyójához borultak menedékért, és megkísértésükben kipróbálták a hagyományt. Nagy mézhabarcs vakolat vonta be a napsütésben égetett vályog téglákat. Ezek a vakolat részek néha leperegtek, ilyenkor újból készült a malter, s a nedvességet két-három esztendős kisdedek vére adta. Ez volt a nagy templom ereje, s ha megbontják a vakolatot, az istenek rettenetes árvizet zúdítanak a bűnös holulára. Mindenik pap apjától, s az ismét apjától hallotta az igét ősidőktől fogva. Most eljut a végveszély, a főpapok leborultak, Kvetzalkót kegyetlen képmása előtt, feszítő rudakat kerítettek, bontani kezdtek az Isten szobor talpa alatt. Mindnyájan csodára vártak. Lent a várostorony alsó sarkainál mászni kezdtek felfelé a prédára leső spanyolok. A papok kórusban fohászkodtak nagy, pusztító istencsapásért, bontották a falakat, és nem történt semmi. Nem jött el az istenek haragja megbüntetni a sápadtakat. A spanyolok úsztak egyre feljebb, pajzsukat tartva fejük fölé, hogy kivédjék a kőgörgetegeket. De a papok csak jajgattak, imádkoztak és vártak. Vártak, míg a zsoldosok el nem hagyták a harmadik teraszt. A főpap egyet fordult tengelye körül, s 180 lábnyi magasságból levetette magát a semmibe. A papok egyenként fekete, vérfoltos köntösükben így lebegtek halál és istenségük szörnyű élete között. Ortiz minden kürtöse veszett iramban fújta a takarodót. Cortés összeszedett 200 józanabb legényt, akik torkon ragadták a vérengző tlaxcalaiakat, betuszkolták őket a szállás vérmocskos pitvarába. Olmedo a kapuban várta őket. Ijedjetek meg magatoktól, ti szörnyeteget! Ijedjetek meg attól, hogy volt anyátok, szégyellem, hogy spanyol vagyok. Most az egyszer nem használt, a vér méreg volt, felgyújtotta erüket a zsákmány dús, jószagú aranyszimata. Az elfogott kacikák halotti énekeket énekeltek, egy elfogott pap mondta, a ti istenetek ritkán szomjas, de akkor patakokban nyeli a vért. Várták a halált, amikor Cortés rájuk nyitotta az ajtót, mereven, szemrebbenés nélkül vártak, mert ezer és ezer példa mutatta életük minden percén át, hogy férfi miként várhatja, s fogadhatja a halált. Cortés Marinával jött, aki irtózva, sápadtan és gyűlölettel törölte kezeit. Mindenütt vér, hideg, csúszós, sikamlós folyam, a tlaxcalaiak, akik bekenték nyúlós, olajos testüket, sorták a fehér kendőt balkarjukon, mint Cortés jelét, hogy ne tévesszék őket össze a spanyolok, így jöttek a tlaxcalai béliek cipelve fogjaikat. Cortés rendelkezett. Adjátok ide az embereket. Valami szétmordult sorai között a spanyolok felemelték a fegyvert. Erre csillapodtak. Tárgyat vihettek, de embert és asszonyt nem. Akit megöltek, megöltek, árulók voltak. Aki életben maradt, az a fővezér fogja. Álltak a kacikák, elfogottak, s a tlaxcala béliek fogjai. Kint leesett hirtelen az este, a fákja fények közt imbolygott a halál. Holula béliek, betelt a spanyol törvény. Ezer és ezer testvéretek teteme fekszik utcáitokon. Titeket vádol, s vádolni fognak gyermekeitek és asszonyaitok, mert gyávák és hitszegők módjára ránk lestetek. Megmutattuk, hogy nem védenek benneteket a hazug istenek. Csak ami igaz, egy istenünk terjeszti ki mindenfelé áldóan kezét. Én hazaengedlek benneteket. Menjetek szét a városban, hirdessétek a spanyolok igazát. Hívjátok asszonyaitokat és gyermekeiteket vissza, ma estétől kezdve senkinek többé nem görbül haja szála. Holnap összeülünk tanácskozásra, és a holtak helyett választjátok azokat, akik élnek. Elmehettek.